Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Már megyünk is tovább. 8 óra 10 perckor Rózsika, a szülinapos Rózsika zenélt az elmúlt percekben. Hála Kántor Endrének, aki rávette arra, hogy az ünnepelt adjon ajándékot nektek. És ez a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
Itt vannak a hallgatók, a 0630-as 698-098-0, ez az SMS, WhatsApp és Viber üzenetünk. A külvárosból például Rákos egy nincs bringa út a város felé, pedig csak 2-3 kilométer kellene, hogy Kőbányát összekössék, ahonnan már van, ezért jobb turistának lenni, mondja egy hallgató.
BKK.hu, ott lehet most a Bubi 3.0 egyeztetés kapcsán
például
ezt tenni, akkor a járókelő.hu-n is lehet javasolni, hogy legyen, illetve természetesen a Magyar Kerékpáros Szövetségnél, Kerékpáros Klubnál lehet kérvényezni a hálózat fejlesztését, hogy legyen ilyen, úgyhogy vannak lehetőségek.
Bármit mond a közönség, Endre, ez a vetlek szám bármikor jöhet, úgyhogy kapsz egy
szereti,
nagy dicséretet,
aki nem
és
szereti.
A sezlonyost. Ki az, igen, aki nem? Hát egy jó
hát
ritmusú
és... István hallgatónk,
István
aki
hallgató, nem
ő szerint. Nem szereti, ő ilyenkor kikapcsolja a Millás reggelit, de szerencsére hamarosan visszakapcsolja, mert hogy fontos témákat is hall.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Hát ugye a sajnálatos szlovákiai események, mikor ugye rálőttek Robert Fico miniszterelnökre, ráirányította a figyelmet egy szakmára, a testőrökére. Érdekes, ilyenkor mindenki ért a személyvédelemhez is, mert azt hiszem, hogy ez a hivatalos neve ennek a szakmának. Kis László, a Magyar Testőrszövetség elnökét ezért beinvitáltuk a műsorba, hogy egy kicsit beszélgessünk erről a hivatásról. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok mindenkinek, jó napot!
Jól mondtam én, személyvédelem? És ez,
személyvédelem.
Ez a pesties neve, ez a testőr.
Így van, uh-huh. A személyvédelem az az emberek védelméről, a javaik és az őket körülvevő rendezvények, családi háttér, akár egy olyan birtoknak a védelme, ahol valaki nyugodtan szeretné eltölteni azt, amit tervezett.
Uh-huh. Kezdjük a legelején, kiből lehet testőr? Vannak-e fizikai, lelki követelményei, pszichológiai követelményei ennek a mesterségnek?
Természetesen vannak, ez egy olyan szakma, ahol szinte mindenki alkalmas valahová, de egy akár pszichológiai, akár pszichés terheléses tesztnek meg kell felelnie. A testi adottságok alapján eldönthető, már magában a jelentkezőnek is tudnia kellene, hogy mi szeretne lenni, hogy melyik
testőr,
ága,
mondja erre a jelentkező, aki semmit sem tud a szakmáról.
De maga a testőr az 8-10 különböző ágazatból áll. Vegyük azt, hogy egy sofőr, és mellette ül a személyvédő. Ez már kettő. A helyszínre megérkezünk, ott vannak a helyszínesek. A bejárásnál felderítők vannak, aki akár egy bácsinak is kinézhet, egy nagyon jó képességű ember, aki feltérképezi az odavezető utat, az onnan elvezető utat, tudja azokat a pontokat, hová jön az érkező konvoj, hogyan szálljanak ki, melyik oldalról, a kertben merre vezet az út, a házon belül hova tud menni, merre van a mosdó. Ezeket egy nem annyira kigyúrt kolléga is.
Igen, mert hogy van egy ilyen sztereotíp, hogy egy testőr az egy lőfegyvert mester, ilyen kezelő, meglehetősen kisportolt, rendkívül agilis és gyors, tehát nagyon jó fizikai adottságokkal, de ugyanakkor vág az eszembe, része is, hiszen ugye a lövészeteken gyorsan meg kell különböztetni, hogy melyik felbukkanó célra lőhet, melyikre nem. Szóval igen, ez, ez igen. A sztereotíp, de akkor ezek szerint a testőrök nagy része nem ilyen.
A nagy része nem ilyen. Uh-huh. A végrehajtókat látja az ember, a felét, több mint a felét nem látja. Egyébként ebben a lövészetben beletrafáltál, tegnap este 9-kor fejeztük be az épp aktuális tegnapi lövészetet, és van olyan hét, hogy 9-10-15 lövészetünk van, délelőtt, délután. Nem ez a legfontosabb, a lövés, a maga az, hogy a fegyvert elsüsse valaki, az azt jelenti, hogy valamit elrontott. Uh-huh. A munka során akkor dolgozik profi módon egy testőr, hogyha nem történik semmi. Ugyanis az elkövetőnek, ha volna ilyen, nem volt lehetősége. Ezért nagyon furcsa, hogy megkértek minket, tartsunk bemutatót. Mondom, milyen bemutatót? Az, hogy elmegyünk A-ból B-be, és igen. Nem történik semmi? Uh-huh. Mert akkor dolgoztunk jól.
Hát a megelőzés a legfontosabb, ugye?
A megelőzés, de ez nem egy látványos dolog. Civil emberek mászkálnak,
körülnéznek, belenéznek a szemetesbe,
a kuka ellenőrzés, stb. Ezt jól mondod. Ezen kívül 100 más dolog, a rádiófrekvenciáknak a biztosítása, ami már nem is mindig rádiófrekvencián működik. Nagyon-nagyon sok olyan kommunikációs eszköz van, amit manapság használunk az internettől kezdve. Egy tárgyaláson, hogyha most megzavarnám az internet elérhetőséget, akkor lehet, hogy dugába dőlne az a terv, hogy én most itt egy megbeszélést folytassak. Uh-huh. Nem teljesen attól függ, hogy én most valakire ráugrok, vagy megdobálom tortával.
Uh-huh. Még egy vissza a követelményrendszer, tehát itt van egy ilyen lista, hogy le kell tudni nyomni 100 fekvőtámaszt, 300 felülést, a 100-at 13 másodpercen belül kell futni, tehát a fizikai alkalmassági vizsga, ha van ilyen, akkor például ilyenekből áll, tehát ilyen konkrét, tehát ha valaki felvételizik, az fogja tudni, hogy mit fognak tőle kérni a fizikai
maga tesztnél. Az alapfelkészülés, amikor jelentkezik valaki nulláról, lehet, hogy már valamennyire felkészült sportoló, de nekünk meg kell győződnünk róla, hogy meddig terhelhetjük. Egy alap terhelésnek meg kell felelnie. Vannak allergiás kollégák, akik nem bírják a napfényt, vagy a különböző ételek, italok, tehát ezeknek felszínre kell kerülnie. A fizikai az egyik része uh-huh. ennek a dolognak, de amikor már csapatban tud úgy együtt egy terhelést végrehajtani, hogy egy akadálypálya, biztos tudjátok, mi az az persze. akadálypálya, biztos már láttatok
én
ilyen versenyeket.
Én tudom, mert én voltam katona, az Endre nem tudja, aha. mert nem volt.
Nem tudja. Különböző nekem, akadályok.
Nekem az életem az.
De igen, akkor egy hétköznapi hős vagy. Tehát ezen nem elég, hogy egyedül átmenjen valaki, hanem a gyengébbnek segítsen. Uh-huh. Annak lehet, hogy nem az a dolga, hogy nagyon erős legyen és fölemeljen mindenkit. Az, hogy csapatban dolgozni, mindenkinek megvan a feladata, és mindenki ismeri a másiknak a feladatát. Nem abban a legjobb, de tudja. Uh-huh. Egy kutyás, hogy mi az a kutya, mit fog csinálni a kutya, segítek neki.
Az is, aki nem a kutya vezetője, aha, ebben
igen,
a történetben.
Igen, teljesen.
Mi a helyzet a pszichikai részével ennek? Itt is vannak tesztek? Vagy nézitek például a reflexeket? Vagy az, hogy mennyire is, billenthető és... ki? Mert az se jó, ha valakinek elborul az agya egy
igen, tűzben edzett férfivé válik. Az, ugye igen.
A terheléses tesztek nem hétköznapi tesztek, ezek munka során figyelemtesztek léteznek, amikor egy óra múlva, nem tudom, hogy 1312 meg 4 az mennyi, ezt nekem egy grafikon meg fogja mutatni, hogy a 6. percben mennyire vagyok terhelhető, mennyire tudok figyelni, de lehet, hogy a 26. percben kiélesedik a figyelmem, rájövök, hogy mit kell tudnom, mire figyeljek, mik azok a pontok, ami nekem számomra kiemelt fontosságú. Ezek pszichológiai tesztek. Létezik most a legújabb fejlesztés egyike, egy ilyen fejpántos dolog az agyhullámoknak a kibocsátását, hogy viselkedik az ember bizonyos helyzetekben.
Ja, értem, hogy folyamatosan figyeli.
Nem csak az ijegységből való reflexek, ez egy nagyon komplex dolog. Érdemes belepróbálni, hogy én például vészhelyzetben mit csinálnék, leblokkolok, vagy segítséget kérek, vagy megoldom magam. Nagyon fontos az, hogy az ember felelőtlenül ne ugorjon bele olyan dologba, hogy tegyük fel egy tűzoltónak a munkája, aki bemegy az égőházba, és felelőtlenül a sérült mellé oda fog feküdni, és már két embert kell megkeresnünk, mert nem sikerült neki, nem jól mérte fel.
Tehát akkor ezek egy ilyen PÁV vizsgaszerűség van, amit
körülbelül,
minden
eszközök,
módon...
Eszközök vannak, módszerek vannak.
Egy átlagember alkalmas erre a munkára?
Attól függ, melyik részére felderítőnek.
Mondjuk vagy... az összesre. Tehát jó, akkor menjünk, mert úgyis az van a kirakatban, a személyvédelmet ellátó ember. Egy átlagember alkalmas erre?
Vagy valamire nagy alkalmas. Szórás. Mindenki alkalmas egy feladatra, ez egy régi dalszöveg idézet. Akár kerekesszékes kollégákat is el tudok képzelni, akik drón pilótaként részt vesznek egy munkában.
Mennyire népszerű ez a hivatás? Mert ezt körbelengi egy ilyen filmekből származó idealizált, akárcsak a rendőrökét, vagy a katonákét, ugye mindenki látja a filmekben, hogy milyen izgalmas munka ez, és ehhez képest azt mondod, hogy az a célja ennek az egész hivatásnak, hogy ne legyen izgalmas a munka. Szóval mennyi jelentkező van, ki akar ma testőr lenni?
Jelentkező akad, bőven akad. Az előző kérdésre még egy picit visszakanyarodnék, hogy érkeztek hozzánk olyan máshol képzett emberek, akiket meg kellett kérnünk, hogy még ne, mert egy olyan állapotban voltak, hogy egy katonai, egy külföldi, mondjuk egy légiós kolléga jelentkezik, először le kell bontani belőle azt az agressziót, amit ott kell neki csinálnia, utána fel kell építeni azt, hogy mit kell mentenie, tehát ő nem fog olyan könnyen menteni, mint egy olyan ember, aki még sosem tanult támadni.
Tehát ilyen PTSD-s jellegű tüneteket mutatod?
Például, hogy akár egy kutyánál is megtanítom, hogy ugasson, támadjon, és holnap azt mondom, hogy ne ugasson, ne támadjon.
Igen.
Tehát jobban szeretjük.
Mert mennyire ura a helyzetnek pszichikailag, igen, ugye erről van szó, igen. Tehát hogy be tudja állítani. Tehát a kutyánál is az a lényeg, hogy mindig, hogy pontosan azt csinálja, amit mondanak neki.
Ez nem mindig van az emberen kapcsoló.
Igen.
Sajnos, igen.
Mert ez egy ilyen természet, lehet, hogy ez is a filmekből jön, hogy a katonák leszerelnek, és akkor a testőrnek mennek el, mert hogy van egy szaktudásuk, amit itt tudnak kamatoztatni. Mekkora a megrendelői kör? Kik fogadnak ma testőrt? Elmondtad, hogy milyen területeken dolgoznak a kollégáitok, de nem tudom én, tehetős üzletemberek, politikusok, vagy ez a kettő külön van, és a politikusokat a hivatásosok csinálják, a rendőrség erre kiképzett munkatársai,
igen.
Az üzletembereket, meg civil testőrök, vagy ez hogy épül fel ez az üzleti rendszer?
Ezt nagyjából ketté kell bontani, az állami megrendelés az állami. Ott vannak megfelelő szervezetek, akik ezt végrehajtják, velük akár együttműködésben is tudunk dolgozni, ha kapunk rá megbízást. A másik fele pedig a civil szféra, akár üzletemberek, akár magánszemélyek, akár egy időtartamra, akár egy eseményre, egy felnőtt házaspár azt kéri tőlünk, hogy vigyük ki a repülőtérre, a gyermeket rakjuk föl a repülőre biztonsággal. Ez egy 2-3 órás munka. Elvégezzük, biztonságban ott van a gyermek, másik oldalon valaki leveszi.
Ezzel jó lett keresni? Testőrként?
Tehát, hogy... Ha minden nap lenne 24 órás munkánk, és mindenkinek volna, akkor nagyon jól lehetne keresni. A megrendelők, ez egy új téma volna, a megrendelők megkérik, hogy milyen embert kérnek. Legyen magas, legyen autóra, motorra jogosítványa, legyen fegyverenged, tehát szűkül a kör, hogy milyen emberem lehet.
Akkor van egy ilyen egy ilyen testőrkatalógus, amikor én bemegyek,
nagyjából,
hogy az Endre állam nem bír magával, én szeretnék egy testőrrel közlekedni innentől, akkor elém tesznek egy albumot, hogy, és akkor ebből lehet
nem,
válogatni?
Mi a megbeszélés során jegyzetelünk, és az, hogy neki mivel kell, kértek már olyat, hogy vízparton legyen búvárvizsgája, mert elmegyünk merülés, vagy jetskizni, az egyik legmelegebb munkánk volt. Én régebben egy hárombetűs egységnél szolgáltam egy olyan laza 12,5 évet. Ott egy magas beosztású diplomata azt mondta, hogy most a gyerekekkel elmegy jazzkizni, és kísérjük. És így néztünk egymásra, hogy akkor a ruházatot úgy meg kell választani, az ő védelmét vízen, a vízi balesetek, képezünk ki nyaranta vízi mentésre embereket, ugye nemrég volt a szegény hablánynak a katasztrófája, itt azért beesik az, hogy a vizek veszélyei nagyon sokrétű, és így mindig van egy újabb. Kérjünk olyan embert, aki lovagolni tud, mert elmegyünk valahova a lovas farmra, és jó lenne, hogyha nem Mercedes-szel kísérnénk, vagy egy másik járművel, hanem üljünk föl egy lóra, és csináljunk úgy, mintha mi is ilyen turisták lennénk.
Meddig mehet el egy testőr? Van erre szabály? Van erre jogszabály, hogy mit szabad neki, és mit nem? Tehát például
egy ilyen kódex.
Például, hogyha én egy testőrt fogadok, és közterületen bekövetkezik az, amit én nem szeretnék, amiért én fogadtam, tehát, hogy találkozok azzal az emberrel, aki nekem esik. És akkor itt egy ilyen kvázi az a szituáció jogilag, hogy három civil van ott. Kettőnek konfliktusa van, egy kívülálló, mondjuk ő az én testőröm, akkor simán beavatkozhat? Vagy ő neki más a jogállása?
Jogszabályok kötik. Uh-huh. Már állampolgári jogon is kötelességed volna oda menni valakihez segíteni. Nem kell elbírálnod azt, hogy a sarkon verekszik két ember, és annak igaza van, vagy nincs. Te azt az eseményt próbálod úgy megakadályozni, hogy valamennyire a lehető legkevesebb sérüléssel járjon. Uh-huh. Nekem odáig van jogosultságom, ameddig a támadás súlya tart.
Igen. Ez egy érdekes szituáció, mindenképpen, meg ugye ebbe is képbe kell lenni, hogy én azt a helyzetet jól ítéljem meg, jól mérjem fel, és jól reagáljak rá. Ez talán egy testőrnek könnyebb, mint egy átlagembernek, mert az átlagembernek nincsenek a fejébe a paragrafusok arról, hogy mi az, hogy arányos önvédelem például.
Így van,
minden,
így
ami van. A kezem ügyébe akad, védekezek vele, és akkor utána még lehet, hogy engem ítélnek el.
Ez is működik, uh-huh. hogy ami a kezem ügyébe esik, mondjuk fel vagyunk szerelve eszközökkel, megfelelő jogszabály háttérrel biztosított eszközökkel. Ezeket úgy és addig kell használni, amíg az ellenszegülés, ameddig a támadás tart. Uh-huh. Nem túlozhatjuk el ezeket a dolgokat, mert azért a jog azt is védi, aki támadóként lép fel. Uh-huh. Nem nekem kell eldönteni, hogy kinek igen. van igaza.
A következő kérdés az, hogy ami szerintem foglalkoztatja a hallgatókat, hogy ugye az volt a munkacíme a beszélgetésnek, hogy életünket és vérünket, ugye megint csak a filmből táplálkozó sztereotíp, hogy odaugrik és élete árán is megmenti a védett szemét. Ez hogy árazza be valaki? Tehát vannak olyan kollégák ebben a bizonyos képzeletbeli katalógusban, aki azt mondja, hogy ez kicsit drágább Kovács István úr, mint testőr, de hogy arra is ki van képezve, hogy akár élete árán is. Vagy ez mindenkinek benne van a munkakörében, vagy te testőr vagy, igen. neked lehet ilyen
igen.
helyzet.
Igen. Ha jól csinálod, akkor nem fogsz megsérülni. Ez olyan, mint a gépkocsi vezetés. Amikor először megkaptad a jogsit, és kiengedtek az utcára, egyedül, akkor egy potenciális időzített bomba voltál, hogy azt se tudtad, hogy merre állsz arccal. Amikor megtanulod, hogy mitől jöhet veszély, honnan, melyik irányból, mi a támadás, egyáltalán mi ellen védekezünk, ki ellen, mi a szituáció, akkor egy kicsit már úgy rááll az embernek a szeme. Az előbb kérdezted ezt az életünket és vérünket, képzeld el a célt, te egy támadó vagy, és én mindig közétek állok, és nem én vagyok a cél, hanem ő, az a bizonyos védett személy. Ha velem elkezdesz foglalkozni, akármilyen módon, ő elmenekül, nem éred el a célodat. Ha én mindig kettőtök között csetlek, botlok, ügyetlenül mozgok, és nem férnek oda, kérik, hogy ne engedd közelebb. Tehát ez a testőr munka, mindennel hadonászik, talán a tanult fogásokkal, ugye ez egy idézet volt, le is tudom győzni. Nem éri el az a célját, aki velem, mint testőrrel fogott foglalkozni. Van a menekítő csoport, van az ütköző csoport, ez most megint ilyen szakszavak, de hogyha...
Az ütköző csoport csetlik-botlik, a menekülők, meg ahogy elkezd valaki csetleni-botlani, betuszkolnak az autóba,
a csetlés-botlás az most arra most vonatkozott, hogy én most civil ruhába fel sem tűnik, hogy én most testőr vagyok, de beállok kettőtök közé. Nem én vagyok a cél, én csak egy akadály vagyok. Képzeld el, a lőtéren egy lőlap elé berakok egy újságot, és így mozgatom a szemed előtt, és te meg kerülgetnéd jobbra, nem látok tőled, hát vidd már arrébb, hát nem, és addigra elmentünk. És mondom, ja, bocs, elnézést.
Tehát... Mi a legnehezebb ebbe a szakmába? Ezen töprengek a beszélgetés alatt.
Várni.
Várni, hogy ne történjen semmi.
Hogy nem történik semmi, nem?
Azt mondják, hogy mindig van egy első eset, és én nézek jobbra, háztetőre, ablak mögé, megpróbálok olyan dolgokat magam elé idézni, hogy ezen a területen mit történhet egyáltalán. Jármű érkezik, gyalogos érkezik, egy virágot nyújtó ember érkezik, és elképzelem, hogy mi van abban a virágban. És nézem. És...
Ez az elején megy, tehát engem kibocsátanának az iskolába, akkor minden gyanús lenne. Nézem.
Így van.
Fú, a testőr, nem tudom. De 6 év után nem ég ki az ember ebbe, hogy úgy se történik semmi. Nem. 6 éve semmi nem történt. Várunk, nem történt, profik vagyunk, mi baj történhetne? Nem punyadnak bele a testőrök?
Egymást figyelmeztetik az emberek, amikor látom, hogy üveges tekintettel néz a semmibe, akkor azért vannak olyanok, hogy jó reggelt.
Halló. Tehát,
igen. Hogy
bambulsz, figyelj
igen,
oda.
Géza, mit nézel?
A másik Amerikában, meg nem tudom, Mexikóban, meg ilyen helyeken testőrnek lenni tök más, mint Magyarországon. Itt is vannak meleg helyzetek?
Természetesen. Azok a lehetőségek, amik külföldön vannak, azok... Megnézzük, milyen eszközzel hajtották végre, azok az eszközök itt is vannak. Lőfegyverek, hidegfegyverek, kézitúság, ezek itt is vannak. Az, hogy ki mire használja, vagy egy támadásra használja-e, az elkövetőnek a fantáziája. Általában az elkövetést, nem az a legfőbb cél, hogy megsemmisítsük, esetleg egy rendezvényt megzavarni, hogy csak fölgyújtom a szemetes kukát, és már a rendezvénynek annyi, a védett szemét elvitték, nem tartotta meg a beszédjét, tehát kisebb falfirkák, ez már ilyen zavaró, ez már nem olyan, olyan apróságokkal meg lehet zavarni egy beszédet, egy nyilvános koncertet, egy valamilyen fellépést, egy születésnapot, olyan dolgokkal meg lehet zavarni, hogy azt mondják, hogy na itt most nem folytatjuk, elmegyünk, máshol folytatjuk.
De ilyen nehéz fiúkat kerültettek már szembe.
Igen.
Tehát tényleg mondjuk nem magyar, mert nem tudom, lehet, hogy vannak jól megtermett magyar nehéz fiúk is, stb. Akik ez egy kicsit olyan, ez a történet, akció-reakció, ugye bérgyilkos, ugye erről is mondják, hogy vannak, majd mindenkinek van egy ismerős, aki tud egy csávót, aki bérgyilkos, és azt fel lehet bérelni, ugye, és egy másik ember meg tud egy embert, aki tud egy embert, aki tud egy testőrt erre az egészre. De ez ilyen mítikusnak tűnő világ. Azt gondolhatnánk, hogy ez egy békés sziget, ez a Magyarország, mi baj lehetne, lehet, hogy valaki felgyújt egy kukát, és ezzel meg rendezvényt, de az, hogy valaki pisztolyt ránt, és oda megy, és rálő valakire, vagy nem tudom, hogy szamurájkardat nekiesik a nyílt utcán, bár ezekről is hallunk, de ezek nem olyan gyakori.
Szerencsére nem olyan gyakori.
Tehát ez tényleg egy békésebb munka, mint mondjuk Nyugat-Európában?
A hozzánk érkező hírességek, hát megkeserítik a személyvédők mindennapjait, amikor híres színészek elkezdenek bringázni a belvárosban, és mondják, hogy kösz, nem kérek kíséretet. Viszont rajtunk múlik az itt tartózkodásának a biztonsága. Azért csak valahol ott a távolba egy kicsit elkísérjük, csak felismerik, csak 500-an oda mennek autogramot kérni, és már ő mondja, hogy most már elég, most már mennék, most már ne lehetőleg. A béke szigete, és ők ezt kiélvezik.
Hát ezt... igen, ugye lehetett olvasni, Harrison Ford kibiciklizett Szentendrére, megevett egy sütit, bement egy bringabordba, Schwarzenegger is ugye. Egyébként, hogy működtök együtt? Mert nyilván Schwarzenegger vagy a Harrison Ford hozza a saját testőrét, akivel éve nem hozza?
Nem hozza.
Nem, hozza. Hát azt gondolnám, hogy volt olyan... jön egy nagy darab színes bőrű ember, aki azt mondja nektek, hogy figyelj, eddig az enyém, a lakosztálya előttig jöhettek, meg majd kísérettek autóval, de én intézem, amit kell.
Kaptunk akkora dicséretet, hogy számomra ez az egyik legnagyobb, nem is lehet a serlegek közé, vagy az oklevelek közé berakni, hogy külföldről egy országnak az elnökének a szakemberei eljöttek ide megvizsgálni, hogy milyen itt a biztosítás, milyen emberek kísérgetik. Azt mondták, hogy annyira jó, hogy ők nem is jönnek.
Hát ez a legnagyobb elismerés. Utolsó kérdés, mert nagyon elment az időnk, és nagyon, nagyon sok minden kérdés van még a fejemben, de legyen az az utolsó kérdés, hogy van ilyen rangsor nemzetek között, hogy hű, az amerikai testőrök híresen jól képzettek és kemények, az oroszok meg híresen ravaszak, és a magyarok meg benn vannak a top 10-ben. Biztos vannak ilyen versenyek is egyébként.
Vannak versenyek. Nem ez alapján. A verseny az egy ilyen gőzleeresztős játék.
De ott nem az nyer, aki nem csinál, ahol nem történik semmi.
Nem.
Ahol a leginkább nem történik semmi, az
ott,
nyer.
Ott feladatok is vannak, igen. Okay. A külföldi kollégák az ő adott országukhoz megfelelő stratégiát dolgoztak ki. Nem lehet összehasonlítani egy trópusi vagy egy sarkvidéki országnak a szakembereit, mert ők egész más környezetben dolgoznak. Mi ezeket igyekszünk megtanulni, elmegyünk hozzájuk, meghívnak egy tréning erejéig, és úgy is nevezzük ezeket a dolgokat, hogy ez most itt a svéd módszer, ez most az amerikai módszer, ez most az izraeli módszer, mert ők úgy csinálják, és mindent be tudunk olvasztani itt kis hazánkban, mert a környezet esetleg olyan, vagy hasonlít rá, uh-huh. Akkor mondjuk csináljuk az amerikai módszert.
Ja, hogy így is lehet megrendelni, hogy jön a Harrison Ford, akkor tudják. Az amerikai módszert.
Ezt mi rakjuk össze.
Aha, értem. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes beszélgetés volt, és akkor hát eseménytelen hétköznapokat kívánunk.
Igyekszünk.
Köszönjük, hogy
szépen.
Itt jártál nálunk. Kis köszönjük Lászlóval szépen. A Magyar Testőr Szövetség elnökével készítettünk egy beszélgetést.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Kedves Mihálovics András kollégám és barátom,
itt vagyok. Csinálom, Lajoskám. És
persze
az
akartam
igazság...
mondani, hogy elmondom, ami kávézul egyet, jól megérdemeltem, pihensz, az előző beszélgetés nagyon tetszett mindenkinek.
Ha elolvasod az aranyköpést, akkor rájössz,
igen.
Hogy én ezzel a destruktív, felületes magatartással tulajdonképpen megágyaztam annak, hogy a hallgatók belássák, hogy mekkora bölcsesség szorult ebbe a rövid mondatba.
Abszolút. Éppen meg akartam neked köszönni, és azt mondom, hogy olyan érdekes interjút készítettél az előbb, főleg te beszéltél a Kis Lászlóval, a Testőrszövetség elnökével, meg is írta a kedves hallgató, hogy ez tényleg érdekes beszélgetés volt. Hogy, de tényleg, tehát pontosan erről szól a történet, hogy Jean Cocteau, francia író, költő, rendező 135 éve született, tehát 1889-ben, és ő az, aki mondott egy érdekességet, mégpedig azt, hogy...
És ezt Kántor Endrével fogjuk a mellkasunkra tetoválni, a mondat első felét ő, a mondat második felét én, és ez csak akkor lesz értelmezhető, egymás mellett állunk, mert ez a mondat így hangzik, amit a közönség kifogásol, azt műveld, az vagy te.
Abszolút. Tehát én mindig, amikor kapom a feedbacket, mondjuk így szépen, nem az ívet, a feedbacket, akkor tudom, hogy milyen irányba érdemes haladni.
Igen.
És mivel én most a következő napokban, műsornapokban nem leszek itt, ezért azt gondolom, hogy nem hagyhatom itt a rádiót, anélkül, hogy megszólalna ez.
A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember. épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
Na hát, ki az, aki tudja, mi az a buhurt? Full kontakt, páncélos vívás a 21. században. Nem vicc, nem ámítás, én azt hittem, hogy ez egy poén, amikor átküldtem a videót neked, hogy két keresztes lovag egymást csépeli egy boxringben. Erre válaszoltál, hogy hát de ilyen van Magyarországon is.
Bizony.
Mondom, ne viccelj, biztos, hogy beszélnünk kell. Hát kérem szépen, nem hagyományőrzés, nem is egy látványos showműsor, hanem egy sport, ami a lovagi tornák hangulatát és a középkor fegyverzetét ötvözi a modern küzdősportok keménységével. Úgyhogy a Ferraus Lupus egyik edzője, Bányai Ádám van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Ő is szokott verekedni, csak mondom.
De Ádám, a következő kérdésem van.
Miért?
Ne, de hogy jött ez az egész? Hogy jött ez az egész?
Nagyon jó kérdés, többször feltették már, és szerintem úgy lehet rá legjobban válaszolni, hogy vannak azok a gyerekek, akik felnőnek, és vannak azok, akik nem. Na hát én az vagyok, akinek a fakard a kezében az megmaradt végig, és igazából csak egy acélkardá a vonzsát.
Ezt értem, és látom a sok hagyományőrző csoportot, a hasonló jellegű mentalitású emberek vannak, és a szenvedélyüknek adóznak, de azért ez egy kicsit más mégis.
Igen, más, de bevallom, hogy én is ezzel a hagyományőrzéssel kezdtem eleinte, tehát mi is ezt a kifejezetten ilyen koreográfát, vívást kezdtük el tanulni, bemutatni közönségnek, várjátékokon, különböző ilyen hasonló rendezvényeken, akár még falunapokon is. Aztán megjelent így a 90-es évek körül eleinte Oroszországban az a buhurt, ami egyébként kifejezetten a közelharcot jelenti. Tehát a lovagi tornákon belül azt a jelenetet, amikor gyalogosan küzdöttek meg egymással csapatosan a lovagok, és megjelent a 90-es években újra Oroszországban, tehát igazából itt a keleten jelent meg, ez az igazán nagyon nyugati.
Igen, és érdemes orosz videókat nézegetni, mert ez ilyen várostromok is vannak eljátszva, és amikor egy ilyen nagy rönköt dobnak az ostromlókra a várfal tetejéről, meg a csávó akkorát kap, hogy lebucskázik a árokba, és utána ott segítik fel 4-5 tarpik páncélban, nagyon-nagyon szórakoztató tud lenni, bár kívülről nézve is fájdalmas.
Egy kicsit ugye ez a szó is fura lehet, a buhurt, ugye ez lett az elnevezése ennek a sportnak, ez egy régi francia szóból jön, aminek az a jelentés, hogy ütlegelni, csapkodni. És akkor innen jön.
Egészen pontosan, igen, ez a legfrissebb fordítása. Amit az előbb említettél, igen, hogy ilyen nagy várcsaták vannak, meg rönköt dobnak egymásra, ez még a korai verzióiban volt, azóta nagyon-nagyon sokat fejlődött a sport olyan szempontból, hogy sokkal több kerete lett az egésznek. Tehát most már nincsenek ilyen ostromok, hanem kifejezetten egy ilyen meghatározott méretű karámban küzdünk meg, mindig meg vannak adva a csapatok, 21-21 ellen, 5-5 ellen, vannak egyéni számok is, ahol kifejezetten párviadalokat viszünk végig. Ezek lehetnek különböző fegyverek alapján, hosszú karddal, karddal, pajzsal, vagy akár lehetnek profájtok, ami azt jelenti, hogy nem csak a fegyverrel lehet ütni, hanem pajzsal rúgni, birkózni is lehet, földreviteli is meg a játék, és azokat megint teljesen máshogy kell pontozni. Időre mennek ezek a menetek, nagyon hasonlít most már egy ilyen modern boxmeccsre, vagy ketrecharcra. Úgyhogy igazából szerintem azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi 10 évben ilyen eléggé a sport vonalon kezdett el indulni, és most már jóval kevésbé a hagyományőrzés részét tartja.
Igen. Figyelj, akkor menjünk vissza az elejéhez.
Igen.
Fizikálisan vannak-e követelmények, eszközök szempontjából, hogy néz ki ez a dolog? Szóval, ha valaki azt mondja, hogy most hallgatom...
Ilyen buhurt, figyelj, szakbolt, ahol bemegyek.
Figyelj, és... már most hallottam a Millás reggelibe, hogy van ez a buhurt.
Azt
eddig,
a buzogányt
szeretném. Én most akkor szeretném ezt a sportot kipróbálni. Van-e, nem tudom én, minimális súly, amit érdemes azért magára felszedni, kell-e hozzá kondi, hogy milyen eszközök kellenek, ezeket hogy lehet beszerezni, szóval egy kicsit ezt is járjuk körül.
Persze, szívesen. Hát először is, hogyha milyen súlya legyen valakinek, hát normál emberi súlya. Hogy ez mit jelent, az igazából tényleg teljesen vegyes magában a csapatban is, ahol én edzek. Van 75 kilóstól kezdve a 105 kilóson át mindenféle. Igazából az teljesen lényegtelen.
De nincsenek súlycsoportok? Azért... Mert hogy egy 70 kilós embernek neki rongyol egy 130 kiló, hiába van mindegyiken páncél, azért az elég egyenlőtlen.
Az lehetséges, de 75 kilós valószínűleg gyorsabb is emiatt, mint a 100 kilós, és pont ezért az ő szerepe az a futó lesz a csapatosban. Ilyen kifejezetten az a lényege, hogy itt cikázik a karámban. A nagyobb darab emberek pedig a tankok, akiknek az a lényege, és az a feladatuk, hogy egyszerre több embert is lefogjanak akár. Úgyhogy fizikálisan persze minden edzésen nagyon sokat gyakorlunk, mind nem csak kardiót, hanem erőlétet, stb. Heti 3 edzésünk van, és teljesen vegyes mindig, hogy éppen mivel foglalkozunk. De mindig van egy ugyanolyan felépített bemelegítés, stb. Tabata, köredzések, szabadvívás részek. Igazából oktatunk, meg tanulunk mindenfélét, ami kellhet ez a sporthoz, de ami nagyon fontos itt, az az, hogy valóban vannak súlycsoportok is, ez az egyéni számokban lehet érdemes, vagyis érdekes, mivel mondjuk pont ahol egy boxmeccsben szintén vannak nehéz súlyak, könnyű súlyak, ugyanitt is van könnyű súlyú, illetve nehéz súlyú, a páncélon kívül mérik ezeket még. De maga a páncél, ha már arról is beszélünk, az egy ilyen 20-25 kiló. Ez elsőre elég soknak hangzik, de eloszlik az emberen, mivel maga a sisakját kifejezetten a nyakát húzza, de mondjuk a mellvért az szépen ráfekszik a derékre, és egy övasz tök jól elosztja az ember testén. A lábvas is például főleg a derekkel húzza az embernek, de főleg, hogyha egy ilyen kitörés állásból áll, akkor az szépen szintén eloszlik a combján, illetve a térdén. Úgyhogy ez a 25 kiló, ezt nem úgy kell mérni, hogy mint hogyha fölvennénk egy 25 kilós hátizsákot, és illetve ez elég jól tud mozogni is. Nagyon jók ezek a páncélok olyan szempontból, hogy már a 500 évvel ezelőtt is úgy próbálták kialakítani ezeket, hogy a lehető legkönnyebben lehessen mozogni benne. Ugye a filmekben szokták mutatni, hogy a ló, aki leesett a földre, alig-alig tud fölmászni a lovára, vagy egyáltalán csak fölkelni a földről. Hát ez nem igazán így van, mivel elég jól lehet benne mozogni, de az biztos, hogy meg kell tanulni vele. És ennek sok-sok edzésszám, vagy sok-sok év kell, hogy jól összeszokjon az ember.
Igen, ezt megerősítettem, mert a gladiátor felszerelésben ugyanez a helyzet. Hol lehet ezeket az eszközöket beszerezni?
Magukat a páncélokat a legjobbakat szerintem Ukrajnába készítik, illetve Lengyelországban. A fegyvereket kicsit már bővebb a készítőknek a száma, még itt a Magyarországon is készülnek. Úgyhogy én különbenném a páncélt a fegyverzettől. A fegyvereket mondom, hogy szinte egész Európában, itt Magyarországon is meg lehet vásárolni. Van Pécelen például egy korvás műhely, ami kifejezetten ehhez is készít eszközöket, ez a sporthoz. Páncélokat mondom, az egy kicsit már nehezebb téma, de a baráti Lengyelországban is lehet egyébként.
Mennyibe kerül egy ilyen full cucc, amiben azt mondod, hogy na akkor biztonságban el tudok indulni? Mert most nagyon beszélünk a páncélról,
hát
de legalább
nem csak a biztonságban, ilyen, de legalább... a másik oldalon támadni is kell, és ahhoz is jó minőségű cucc kell.
És legalább ilyen fontos az aláöltözet, ezt egy laikus nem tudja, mert a páncél lemez, az gyakorlatilag csak az, hogy ne sérülj, de az ütés erejét is meg kell fogni valamelyest. Úgyhogy erre való az aláöltözet.
Abszolút így van. Így van, az aláöltözet az általában egy ilyen bélelt kabát szokott lenni, illetve egy bélelt csukja, és egy teljes olyan ilyen nadrághoz hasonlító harisnya, ami igazából ilyen két darabból el fel kell az övethez kötni. Ezt is készítik egyébként itt Magyarországon. Ezek legtöbbször ilyen tömött gyapjúból, lenvászomból készült ruhadarabok voltak, aminek valóban az a feladata, hogy tompítsa az ütéseket a páncél alatt, illetve kényelmesebbé teszi a viseletüket. És hozzá még a páncélet, hogyha mondjuk azt mondanám, hogy így forintba kéne kiszámolni egy ilyen igazán jól összeállt kezdőszett, az mondjuk olyan, hát olyan 600 000 forint körül mozog szerintem egy ilyen kezdő.
Akkor nem olcsó sport ez.
Hát nem.
Igen. Egyetlen
abszolút
kérdés...
Nem, de Igen.
Mondjad.
Hol lehet látni titeket?
Nem.
De az nagyon
de
fontos.
De hát a szabályokat még nem is tudjuk.
Azokat hogy mi, ott elmesélik, mert már nincs idő. Figyelj, fontos az, hogy most leírtunk valamit, amit aki ilyet nem látott, az nem tudja elképzelni. Micsoda két páncélos lovag egy ringben üti egymást? Ez hogy néz ki? Hol lehet ezt látni?
Legközelebb Visegrádban láthatnak minket az érdeklődők, az pont jövő év hétvégén lesz. A visegrádi palotajátékokon lesz azon belül a visegrádi viadalok, ahol több nemzetnek a csapata is kint lesz, csoportos, illetve egyéni számokban is meg fogunk mérkőzni, lesznek csehek, lengyelek, szlovákok, románok, és persze a hazaiak. Legközelebb itt láthattak minket, de sokfele fogunk még menni az országban, viszont a Magyar Gurt Szövetség oldalát tudom ajánlani Facebookon, ott lehet követni minket, hogy legközelebb vagy a jövőben milyen hazai, illetve nemzetközi versenyeken fogunk részt venni.
Oké, akkor az utolsó kérdés egy ilyen benfentes poén hagyományőrző körökből. Mi a kedvenc kérdésed, ami a közönségből érkezik egy-egy fellépés után? Ugye a gladiátorokat, ha valaki szeretné felidegesíteni, akkor azt szokta megkérdezni tőle, hogy oroszlánokkal is? Igen. Látod? Te is tudod. Na, de nektek mi a kedvenc kérdés?
Igen. Az a kedvenc, amikor leveszem a sisakot, és így dől a arcomról a verejték, és akkor megkérdezik, hogy de nem meleg? És akkor azt mondom, hogy nem, ez csak úgy.
Nem, ez műverejték.
Ez a sisakból folyt. Igen.
Okay.
Köszönjük igen. Szépen.
Nagyon klassz volt, köszi, hogy elmesélted
Kántor
mindezt.
Kántor Endre is érte, hogy miért csépeli egymást két férfi ember ringben lovagi páncélban, úgyhogy ez a te dicsőséged. Akkor Visegrádon találkozunk. Köszönjük szépen.
Rendben.
Szervusz. Ilyetok, szia.
Köszönöm szépen.
Bányai Ádám, a Ferreus Lupus egyik edzője, a Buhurtról beszélgettünk.
Kipróbálod?
Full kontakt, páncélos vívás a 21. században, komoly szabályrendszerrel.
Kipróbálod?
Úgyhogy, figyelj, kipróbálnám szívesen, de szerintem rögtön az első meccset nagyon durván elveszteném, úgyhogy a ringbe először lehet, állj hogy nem páncélba mögém, kell bemennem.
Állj be mögém, én leszek a tank, én lefoglalom őket, te meg körbe
viszont
szaladom.
Vannak kedvenc fegyvereim, amik mindig is tetszettek a hadtörténeti múzeumban, amikor jártunk, és utána rengeteg olyan helyen, ahol voltam, például Máltán van egy nagyon-nagyon klassz
jó
múzeum.
Álmúri van, igen.
Ott eldöntöttem, hogy nálam milyen eszközök kellenének, hogy legyenek, vagy fegyverek, hogyha például ostromolnák azt az erődöt, akkor én mivel védekeznék. Az egyik alabárd, az például kimondottan a kedvencem, azzal jó távol lehet tartani a támadókat, de hát ugye gondolom, hogy nem minden engedélyezett a Buhurtban. Na hát innen jövünk, mert hogy lepörgött ez az óra is, de van még egy a Millás reggeliben, úgyhogy azzal folytatjuk, hogy feltárcsázzuk Ács Gábort, ez némi ilyen mazohizmus részünkről, de hát ő szadista örömmel várja mindezt, úgyhogy telefonálunk, és ő elmondja, hogy éppen hol van.
Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.